Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél. Az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Az Eseni Köznevelési Minisztériumban foglalt javaslatok megismerésére és szakmai párbeszédre adott lehetőséget a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel tartott egyeztetés. Ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit úgy fogalmazott, minden gyermek más és egyedi. Eltérő ütemben fejlődik, más erősségei vannak, és más támogatásra lehet szüksége ahhoz, hogy kibontakoztathassa képességeit. Erre a szemléletre épül az Eseni Köznevelési Minisztérium is, amelyről Kukainé Lányi Marietta, a közoktatásért felelős államtitkár, és Kereki Judit, a korai gyermekkori jólétért felelős államtitkár szakmai egyeztetést folytatott a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel, tájékoztatott a tárcavezető. Lannert Judit jelezte, a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés, vagyis a DIU egy civil és szakmai összefogás, amely a sajátos nevelési igényű és a sokféleséget mutató gyermekek befogadó támogató köznevelését segítő szakmai javaslatok kidolgozásán dolgozik, és ennek részeként készítette el az eseni köznevelési minimumot. Csak nem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az Állami Erdészeti Társaságok 2020 óta, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca közlése szerint az Állami Erdészeti Társaságoknak továbbra is évről évre több száz illegális hulladéklerakást kell felszámolniuk. 2020 eleje és 2026. július 27-e között 4159 esetben 12750 tonna hulladékot távolítottak el az általuk kezelt területekről. 2025-ben 527 esetben több mint 2130 tonna, 2026. július 27-éig pedig újabb 308 esetben csak nem 637 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a társaságok. A minisztérium tájékoztatása szerint a társaságok rendszeres területellenőrzéssel, sorompókkal és más fizikai akadályokkal, kamerás megfigyeléssel, hatósági együttműködéssel és szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. A súlyosabb esetek jelentős része nem kirándulás közben eldobott palackról vagy zacskóról szól. A nagyobb mennyiségű hulladékot sokszor gépjárművel szállítják az erdőszélekre, erdei utak, közutak és települések közelébe. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A program sorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadságtér, a Várkert, a Budai Vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután lesz a katonai és légi parádé, amit a rakpartról lehet majd megtekinteni.
Az időjárásról.
Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
lakozik bennem. Arcom most tán karcos tükör, de más vagyok, nézd, itt rejtőzik csendben minden szép, ami ártott
a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Elkezdődött az albérlet piaci főszezon. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni hetek jelentik az albérlet piaci főszezont. Ekkor egyszerre jelennek meg nagyobb számban a lakást kereső diákok, miközben a tulajdonosok közül többen is erre az időszakra időzítik kiadó ingatlanjuk meghirdetését. Az idei szezon első 10 napjának adatai alapján a roham egyelőre országosan visszafogottabb, mint tavaly vagy tavaly előtt volt. Igaz, vannak kivételt jelentő városok, ahol nagyobb lendülettel indult a szezon. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 215 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 183 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon pedig 130 ezer forintnál húzódott a középérték. A részletekről Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Hallgatóink megengedik, akkor régi ismeretségünkre való tekintettel tegeződnék. Ponthatár húzás, az egyetemisták felvételije nagyon szorosan kapcsolódik a lakás piachoz. Mik most a legfrissebb adatok, milyen országos körkép van, úgymond az albérlet piacra tekintve, vagy akár a lakás piacra tekintve a ponthatár húzás hogyan hat tavalyi vagy mostani évben?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Valóban most nagyon izgalmas időszakot él át az ingatlan piac, annak ellenére, hogy látszólag nem sok minden történik. Ennek az áll a hátterében, hogy a nyár az alapvetően inkább a pihenésről szól, de ez inkább az ingatlan piac adásvételi oldalát jellemzi. Július végén, amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, akkor viszont megélénkül és elstartol az albérleti oldal, az albérlet szezon. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, már másnap elkezdenek csörögni a telefonok, hiszen azok a családok, azok a fiatalok, vagy épp a szüleik, akik nem szeretnének bizonytalanságban maradni, és biztosra szeretnének menni, már másnap elkezdik nézegetni azokat a lakásokat, amik a legjobb helyen, a legolcsóbb áron érhetők el a kínálatban. Ez abból a szempontból izgalmas, hogy a 2020-as évekhez képest, most 2026-ra gyakorlatilag ez a szezon kezdet, ez a szezon lendület bizonyos szempontból elmaradt. Tehát a korábbi években általános volt az a hogy a ponthatár húzás előtti napokhoz képest a kereslet 10-15%-kal is megugrik, napi átlagban ennyivel több telefonos érdeklődés mértünk kiadó lakásokra, viszont ez most 2026-ban csak 5-6%-os növekedést mutat, aminek a hátterében az áll, hogy a tavalyi évben, tavaly nyáron került kihirdetésre az Otthonstart program, és mivel ez a kedvező kamattámogatású hitelprogram főként az első lakásvásárlókat célozza, akik általában aktuálisan bérleményben élnek. Ez rendkívül nagy keresleti erőt szívott el az albérlet piacról, így összességében elmondható, hogy most kevesebben keresnek kiadó lakást, mint egy, két vagy három évvel ezelőtt. Ez pedig az albérletárakat sem hagyta érintetlenül, mert az a fajta drágulási tempó, ami jellemezte az albérlet piacot, ez jelentősen lelassult, mind Budapesten, mind a nagy egyetemvárosokban, tehát összességében országosan is. Erre jó példa, hogy a KSH.ingatlan.com lakbérindex, amit havi rendszerességgel publikálunk, egy-két évvel ezelőtt még évi 10-11%-os drágulást mutatott, és ez most már a 2026-os év közepére, vége felé 4,5-5%-ra lassult. Ez a 4,5-5%-os albérletdrágulás éves szinten, ez nagyjából ugyanannyi, mint amit egy párizsi, berlini vagy római bérlő is elszenved egy év alatt, tehát ebből a szempontból utolértük már Nyugat-Európát. Persze a bérleti díjak szintje azért továbbra is magas, tehát az, hogy lassul a drágulás tempója, ez nem azt jelenti, hogy olcsóbbak lettek az albérletek, de persze van néhány kivétel, ami erősíti a szabályt, ezek közé tartozik például Debrecen is, ahol tavaly július végén még 250 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj, és idén július végére ez már csak 220 ezer forintra felidült. Persze itt a csakot csak idézőjelben érdemes érteni, hiszen ehhez még hozzájön a rezsi és a közös költség is, amivel gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy szinte budapesti árakon lehet Debrecenben is kiadó lakásokat bérelni, de ugyanúgy a 200-es kategóriába tartozik Szeged, Székesfehérvár, Győr vagy éppen Veszprém is a nagyvárosok között.
És a miskolci lakásárak, azok hogyan alakulnak itt a miskolci körkép, milyen albérletek várnak akár az egyetemistákra?
Miskolcon általában 130-140 ezer forint közbérleti díja jellemző, ez még mindig a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik, és a legdrágább egyetemvárosra Debrecennel összehasonlítva a miskolci albérleti díjakat nem látunk olyan nagy különbséget. Tehát gyakorlatilag ez a 130 ezer forintos miskolci átlag és a 220 ezer forintos debreceni átlag bérleti díj között alig 90 ezer forintos a különbség, miközben egyébként az két város ingatlanpiaca között, az adásvételi oldalon, illetve az átlagfizetéseket tekintve sokkal nagyobbak a különbségek. Ez azt is előrevetíti, hogy azok a fiatalok, akik nem tudják megoldani a lakhatásukat például kollégiumi formában, a Miskolcon kedvező helyzetben találhatják magukat, hiszen így az egyfőre jutó lakhatási költség az jelentősen csökkenthető még a 130 ezer forintos bérleti díjhoz képest is, hiszen egy garzonlakást Miskolcon is körülbelül 100 ezer forintért lehet bérbe venni, ha pedig valaki csak szobát bérelne, azt is meg tudja oldani 50-60 ezer forintból. Itt a diákok keresleti rohamát az nem egy sprintfutásként kell elképzelnünk. Ez nem egy olyan jelenség, ami július végétől szeptemberig folyamatosan tart, hanem több hullámban érezhető az albérletpiacon. Az első hullám nagyjából már le is telt. Most már tudják azok a fiatalok, hogy kinek kell költözni, kik nyertek másik városba felvételt ahhoz képest, ahol aktuálisan élnek. A következő hullám pedig majd a jövő héttől indul, ekkor derül ki, hogy kinek jutott kollégiumi férőhely, és kinek kell piaci módon megoldani a lakhatását. Ez az időszak ugyanakkor már egybeesik azokkal a napokkal és hetekkel is, amikor már túl vannak a fiatalok, a gólyatáborok időszakán kialakulnak azok a baráti társaságok, akik már együtt tudnak lakásvadászatra indulni, és ők megnyerhetik azt az előnyt, hogy bérleti díjak tekintetében egy nagyobb lakásnak a költsége nem kerül annyival többe, mint amennyivel nagyobb az ingatlan, vagy amennyivel több szobával rendelkezik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyfőre jutó lakhatási költség úgy csökkenthető, hogyha valaki egy 3-4 szobás ingatlan bérel, és ezt a bérleti díjat 3-an vagy 4-en dobják össze, akkor így az egyfőre jutó lakhatási költség annyival is, még annál is kisebb, mint hogyha mindenki egy pici garzonlakást bérelne, vagy egy önálló szobának fizetné ki a bérleti díját. Ráadásul itt az önálló lakhatást bár részben feladják a fiatalok, de ismerősökkel teszik meg, és nem vadidegenekkel kell osztozkodni a lakhelyükön.
Mit tudsz tanácsolni akár a főbérlőknek, tehát aki kiadja, esetleg az egyetemista diákoknak, egy ilyen esetben mire, ki mire figyeljen oda, hiszen gondolom, hogy azért ilyenkor elsikkadhatunk egy-egy adott dolog felett, úgymond itt a miskolciaknak mit tudsz ajánlani, mire érdemes odafigyelni akár egy szerződés, egy beköltözés során?
A bérbeadó bérlő jogviszony mindenképpen egy bizalmi alapon működő történet, tehát érdemes ezt szem előtt tartva megkötni a bérleti szerződést is. Érdemes azt is kitapasztalni, hogy mennyire van meg a kémia a bérlő és a bérbeadó között, és ez nem csak a pusztán a szimpátia alapján dől el sok esetben, hanem érdemes tisztázni azokat a kérdéseket is, amik nem biztos, hogy az első vagy a második találkozás alkalmával fölmerülnének bennünk, tehát például milyen gyakran jön a bérbeadó az ingatlanba, hogy szeretné beszedni a bérleti díjat, mi az az ingatlan, amit az átadáskor ad birtokba a bérbeadó, és ezt érdemes dokumentálni is, mert innentől kezdve sokkal könnyebb összevetni ezt az állapotot azzal, hogy például készítünk fényképeket, ez a bérlőnek, meg a bérbeadónak a közös érdeke is lehet, mert hogyha egy év múlva fölbomlik a bérleti szerződés, akkor már nehéz találgatni azt, hogy vajon ez a folt a falon már eleve ott volt, vagy ez csak nemrég került rá, vagy mi volt és mi nem volt az ingatlanban. Tehát ez mind-mind olyan részletkérdés, amit már előre a szerződéskötés során érdemes tisztázni, annak érdekében, hogy később ebből ne legyen félreértés, mert az a legrosszabb, amikor az első napokban, az első hetekben mondhatni, hogy az ilyen bérlő-bérbeadói mézes hetek viszonylatában még semmi probléma nincs, de hogyha később porszem kerül a gépezetbe, és adott esetben vitás helyzetek állnak elő, az nagyon kellemetlenné tud válni, úgyhogy még ezekben a pozitív hangulatú időszakokban érdemes minden olyan részletkérdést tisztázni, ami a mindennapi életet a bérlő és a bérbeadó viszonyában rendezni tudja.
Mi a tapasztalat akár Miskolcon, de akár országszerte a bérlőknek milyen igényeik vannak, ők milyen igényekkel állnak elő, hogy hogyan, miként nézzen ki egy albérlet, mekkora legyen, úgymond az egyetemi évekre, hol szeretnének lakni, milyen igények vannak, ti tapasztaltok-e bármit ezzel kapcsolatban?
Ez a július-augusztus-szeptember időszak azért is érdekes, mert ilyenkor nem csak azok keresgélnek kiadó lakást, akik most nyertek felvételt, például a Miskolci Egyetemre, hanem azok is, akik már lehet, hogy évekkel korábban voltak gólyák, aminek a hátterében az áll, hogy amikor most valaki bekerül az egyetemre, akkor ő jellemzően egyéves határozott idejű szerződést köt. Ha pedig ez a szerződés véget ért, akkor vagy ismét egy évre meghosszabbítja, vagy egy újba költözik, egy másik albérletbe, ahol szintén egy évet ír alá, tehát az évről évre a gólyáknak, az egyetemre frissen bekülő fiataloknak a tábora az erősíti azt a bérlői tömeget, akik pont ebben az időszakban fordulnak bérleti szerződés szempontjából. Tehát itt már lehet, hogy olyanokkal is versenyezniük kell, a frissen felvételt nyert gólyáknak, akik már adott esetben lehet, hogy már rég nem egyetemisták, lehet, hogy már önálló keresettel is rendelkeznek, úgyhogy érdemes ezt a piacon ezt a sajátosságát is szem előtt tartani, úgyhogy a bérleti szerződés megkötésekor, illetve az albérletek vagy a bérlemények kiválasztásakor is érdemes ezt szem előtt tartva akár alkudozni, vagy akár válogatni a kiadó lehetőségek közül, mert azért ezekben a hetekben vagy hónapokban akármennyire is elmarad a korábbi évek lendületétől az albérletpiac, a legjobb lakások néhány óra alatt gazdára találnak.
És mi a tapasztalat, mert gyaníthatóan gondolom a kollégiumoknál is hasonló a helyzet, ugye ott már ilyenkorra kiderül, hogy akár mesterszakos vagy többedéves hallgatók már ilyenkorra tudják, hogy elnyerték-e a kollégiumi felvételt, és ugye a gólyák még csak ezek után. Milyen arányban oszlik el az albérlet és a kollégiumi piac egymástól, mennyire hova jut több ember?
Azok a nagy egyetemvárosok, amik Budapesten kívül szereznek hallgatókat, és már régmúltra tekintenek vissza, bizonyos szempontból szerencsésebb helyzetben vannak, mert ezekben a nagyvárosokban, ideértve Miskolcot, Debrecent, vagy akár a környékbeli Nyíregyházát is, a kollégiumi férőhelyekből arányaiban több áll rendelkezésre, mint például Budapesten, ahol amúgy az albérletpiaci kereset is sokkal nagyobb. Tehát összességében elmondható az, hogy sosem lehet azt kijelenteni, hogy elegendő kollégium van Miskolcon, vagy bármelyik egyetemvárosban, de arányaiban még mindig sokkal több embert tudnak szálláshelyen ellátni, mint azok a nagyvárosok, ahol nincs ennyi kollégium, ideértve, és például ez Budapesten egy igen nagy probléma. Tehát összességében lehet azt mondani, hogy lehet, hogy a hallgatói létszám, aki igényli a kollégium ellátást, 70-80%-a is talál kollégiumi férőhelyet, viszont az olyan nagy egyetemeknél, mint a Miskolci, vagy éppen a Debrecen Egyetem, ahol több ezres a hallgatói létszám, az a fennmaradó 10-20% is akár több száz főt kitehet, ami szinte megegyezik azzal a kiadó lakás állománya, amit most Miskolcon elérhető. Tehát itt a kereset és a kínálat relatív viszonyát is érdemes egymáshoz mérni, mert ebből a szempontból a kínálat az szintén csökkenő tendenciát mutat a legnagyobb egyetemvárosokban, és ennek a hátterében pedig az áll, hogy mivel a piac már nem annyira vonzó a bérbeadók számára, mint ahogy ezt az elmúlt években tapasztalták, egyrészt azért, mert csökken a bérleti díjak növekedési üteme, másrészt pedig az ingatlan árak sem emelkednek olyan mértékben, tehát aki befektetési célral vásárol egy ingatlant, az most már jó esetben ilyen 3-3,5-4%-os bruttó hozamot tud elérni, ehhez képest pedig már egy állampapír is nagyobb hozamszintet kínál, hogyha itt a bérbeadásból származó hozamokat hasonlítjuk össze az államkötvények hozamával, és ezen felül pedig az ingatlanok áremelkedési vagy értéknövekedési tempója is folyamatosan lassul. Ennek pedig az a következménye, hogy egyre inkább lassul az utánpótlás a kiadó lakások esetében is, és ez azért egy figyelemre méltó jelenség, mert hogyha nem nő a kínálat, nincsen megfelelő utánpótlás, és ez csökkenő tendenciát mutat, tehát effektíve kevesebb lakás érhető el évről évre a kiadó lakások esetében, akkor az akár egy újabb lakbéremelkedési hullámot is elindíthat, hiszen a bérleti díjak azok szintén a kereset és a kínálat egyensúlyaként írhatók le. Tehát ebből a szempontból izgalmas lesz, hogy mit hoznak majd a következő évek, visszatér-e az utánpótlás a kiadó lakások piacára, vagy adott esetben esetleg egy kormányzati bérlakás program hatása is érezhetővé válik, például az egyetemre bekerülő fiatalok esetében, vagy éppen már a saját keresettel jövedelemmel rendelkező fiatal munkavállalók esetében, mert most a jelenlegi tendencia az egyetlen a bérlőknek kedvez, de nincsen kőbevésve, hogy ez évekig, vagy akár évtizedekig így marad.
Az egyetemisták, a bérlők, mi a tapasztalat, mit választanak szívesen, hogy inkább kollégiumba mennek, vagy albérletbe?
Erre az ingatlan.com nekünk abból a szempontból nincsen rálátásunk, hogy aki az árérzékeny megoldásokat, tehát a legolcsóbb megoldásokat és a legpraktikusabb megoldásokat keresi, és ráadásul a kellemes szeretné összekötni a hasznossal, hogy a lehető legolcsóbban ússza meg a lakhatási költségeket, de emellett jó társaságban is töltse az időt, ők minden bizonnyal a kollégiumi ellátás vagy a kollégiumi szálláshelyeket választják, hiszen ez egy kézenfekvő megoldás. Viszont a tapasztalat az, hogy nem mindenki tud kollégiumi férőhelyet kapni, azok közül, aki ezt igényelné, és a fennmaradó rétegnek pedig egyfajta kényszerűségből, de muszáj megoldani piaci alapon a lakhatását. Itt van még egy csavar a történetben, mert a tavalyi év az abból a szempontból újat hozott, hogy bizonyos ingatlanoknak a bérleti díja az adott esetben magasabb lehet, mint ugyanannak az ingatlannak a hiteltörlesztője, hogyha például egy fiatal azzal a reménnyel érkezik egy egyetemvárosba, például Miskolcra, hogy ott végigviszi az egyetemi tanulmányait, és adott esetben még a városban vállal munkát a következő években, mert ebben az esetben, hogyha a szülők rendelkeznek kellő önrészsel vagy megtakarítással, hogy például saját lakást vásároljanak, és abban helyezzék el a gyermeküket, adott esetben még egy olyan extra csavart téve a történetben, hogyha mondjuk nem csak egy szobás és egy hálószobás ingatlant vásárolnak, hanem hogy még két hálószobás ingatlant vesznek, és abban az egyik szobát bérbeadják valamelyik egyetemi hallgatótársuknak, akkor azzal szintén be tudnak szállni a hiteltörlesztőbe. Ebbe az Otthonstart program kiváló lehetőséget biztosít a szülők számára, ráadásul egy 50 milliós hitelnek, amiből már szinte a legtöbb miskolci 40-50 négyzetméteres eladó használt lakás megvásárolható. Ennek a havi törlesztője 237 000 forint, de nyilván egy kisebb garzonlakás, otthonstartos hiteltörlesztője nagyságrendileg ugyanannyi, mint hogyha azt az ingatlant valaki havi bérleti díj formában térítené meg a bérbeadó számára. Tehát ez egy olyan újabb fordulatot hozott az albérlet piacon tavaly nyár óta, ami szintén csökkenti a kiadó lakások iránti keresletet, és szemmeláthatólag átalakítja az albérlet piaci folyamatokat is.
Tapasztaltatok-e ilyet idén, vagy látszik-e idén a piacon, hogy valaki mondjuk hosszú távra tervez akár a saját gyermekével, és mondjuk lakásvásárlásba gondolkodik, akkor olyan esetben milyen árak várnak rájuk, ők mit tehetnek?
Miskolcon abból a szempontból szerencsésebb helyzetben vannak a szülők, meg a fiatalok, ahhoz képest, mint hogyha Debrecenben vagy Szegeden nyertek volna felvételt, hogy ott már szinte, tehát Szegeden és Debrecenben szinte budapesti ingatlan árszinteken lehet lakást venni. Ehhez képest Miskolcon 600 000 forint körüli négyzetméter árakkal találkozhatnak a fiatalok, tehát például egy 50 négyzetméteres panellakást akár 30 millió forintért is meg lehet vásárolni, ami rengeteg pénz. Viszont, hogyha valaki erre az összegre egyfajta befektetésként gondol, tehát, hogy ha 5 év múlva, vagy 6 év múlva, amikor amúgy is aktuálissá válik a saját otthonban gondolkozás kérdése, és azt jósolja, vagy azt várja a fiatal, hogy nem csak egyetemvárosként, hanem leendő otthonaként tekint mondjuk valaki Miskolcra, akkor ha most tud lépni, akár szülői segítséggel, akkor biztos, hogy jobban jár, mint hogyha ugyanezt a lakást évekkel később kell, hogy megvegye, hiszen a lakások árnövekedése ugyan lassult, már közel sem a 2025-ös 20%-os lakásdrágulási tempó jellemzi az ingatlanpiacot, hanem ez jelentősen mérséklődött, de még akár egy 4-5%-os áremelkedési ütem is azt jelentheti, hogy egy 30 milliós ingatlan 5 év múlva lehet, hogy 35 vagy 45-40 millió forintba kerül. Tehát, hogyha valaki előre tudja hozni ezt a döntését, akár egy kamattámogatott hitel segítségével, akkor mindenképpen jobban jár. Persze ebben az okozza a dilemmát, és az okozza a nagy nehézséget, és ez társadalmi jelenség is egyben, hogy egy 19-20 éves fiatalnál azt megmondani előre, hogy 5-6 év múlva hol fogja tölteni a mindennapjait, nem is csak a város szempontjából, hanem adott esetben, hogy melyik országban fog elhelyezkedni, munkát válni. Honnan lehet, hogy majd később hazatér, de addig is nem biztos, hogy a család ebbe az egy ingatlanba szeretné lekötni a pénzét. Tehát ebből a szempontból ez egy óriási dilemma helyzet, úgyhogy alaposan mérlegelni kell a lehetőségeket, hogy mind a fiatal egyetemisták, mint pedig a családjuk számára a lehető legjobb döntést hozzák ezekben a hetekben és napokban a fiatalok.
Elkezdődött az albérlet piaci főszezon. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni hetek jelentik az albérlet piaci főszezont, ekkor egyszerre jelennek meg nagyobb számban a lakást kereső diákok, miközben a tulajdonosok közül többen is erre az időszakra időzítik kiadó ingatlanjuk meghirdetését. Az idei szezon első 10 napjának adatai alapján a roham egyelőre országosan visszafogottabb, mint tavaly vagy tavaly előtt volt. Igaz, vannak kivételt jelentő városok, ahol nagyobb lendülettel indult a szezon. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 215 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 183 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon pedig 130 ezer forintnál húzódott a középérték. A részletekről Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Béres Ábel második gyermekként 2019-ben született Miskolcon. Problémamentes terhesség után időben normál súllyal érkezett a világra. Vidám, mosolygós, örökmozgó kisfiúként élte mindennapjait, kicsit lassabban fejlődött ugyan, mint kortársai. 2022-ben egy ormandula műtétet megelőző vizsgálatok során magas CK szintet és májfunkciós eltéréseket találtak nála. Ekkor indultak el a részletes kivizsgálások, amelyek végül a diagnózishoz vezettek, Duchenne izomdisztrófia. A diagnózis 2023 márciusában vált biztossá. 2024-ben az USA-ban egy új génterápiát hagytak jóvá, amely reményt adhat és amelynek ára 1 milliárd 300 millió forint. Batári Sándornét, Ábel nagymamáját hallják.
Ábelnél 2023 márciusában a genetikai vizsgálat eredménye kimutatta, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiába szenved, ami egy X-kromoszómához köthető génbetegség. Disztrofin hiány, hogy a fehérje nem épül be az izomba, hanem zsírszövetté alakult, és az izommunkára alkalmatlan. Ugye ez végtagokon kezdődik, és halad felfele, utána először a láb, utána a kéz, ugye támadja a légzőizmokat, utána a szívizom. Ha nem kapja meg a kezelést, az 10 éves korában a tolószékbe kerül, és a statisztika szerint 20 éves korukban életüket vesztik a szívhalál következtébe. Most jelenleg, mióta kiderült, hogy ez a betegsége van, szteroidot szed, ugye az először kezdte másfél szemmel, már most három szemnél tartunk. Egyedül ez van most Magyarországon, ami a gyulladást ugye valamelyes kordába tartja, de ugye ennek nagyon sok rossz mellékhatása van, törpésít, szőrösödik a kis teste, bántja a vesét, májat, szemet, mindent. És a génterápiára lenne szükségünk, amit most per pillanat Amerikában 1,3 milliárdért érhető el, Dubajban pedig 1,1 milliárd. És ehhez kérnénk segítséget, hogy ezt megkaphassa, ezt a génterápiát.
Milyen tünetek voltak először, illetve hosszú volt az út, még tulajdonképpen kiderült, hogy mi a probléma?
Hát tulajdonképpen ez születésétől kezdve kiderülhetett volna, de nem derült ki, csak 3,5 éves korába. Nem kezdett el járni, csak 2 éves korába. Nem folyamatosan hordtuk kezelésekre, rehabra, dévénytornára. 2 éves korába kezdett el járni, 5 éves korába kezdett el beszélni. Kis ügyetlenebb a mozgása, de teljes véletlenül 2022-ben egy ormandula műtétre mentünk volna, és a laborvizsgálat nagyon magas CK értéket és majd funkciós értéket mutatott, és akkor kezdték el vizsgálni itt a gyekbe, de itt nem derült ki, hogy na mi okozhatja. Ilyen májfunkciós vizsgálatokat, hepatitis AB, meg mindenféle változatáira vizsgáltak, azok negatívak voltak, és majd menni kell kontrollra ekkor-akkor, de közben felkerültünk egy ismerős által Pestre a Semmelweis klinikára, és ott az első vizsgálaton rögtön ezt diagnosztálták. Ott már célirányosan elkezdődött a kivizsgálás, és 2023. március 10-én kaptuk meg a második genetikai eredményét, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiája van, ami gyógyíthatatlan betegség. Utána kezdtünk el, vagy csináltunk egy alapítványt, és elkezdtünk egy éve gyűjteni, hogy megkapassa ezt a génterápiát.
Jelenleg milyen állapotban van a kisfiú?
Hát ügyetlenebb a mozgása, nem tud folyamatosan menni a lépcsőn, fáradékony, elfárad, nem bír gyalogolni. Héten háromszor kapott kezelést, ilyen gyógytornát, logopédust, mert hát egy kicsit olyan sejpítve beszél, nem minden, de sejpít, mert kétszer járunk egy héten a gyekbe, hogy masszás, torna, úszás, úgyhogy szinte minden nap, meg otthon is tornáztatni kell, hogy az izmai nem izületek minden, hogy mozogni, de fáradékony. Ugye a nagyobbik unokám is fiú, de hál' Istennek ő nem örökölte. Csak a kisebbik, mert van olyan családról mind a két gyerek. És ez a szobonú, hogy ugye a lányom hordozó, és később ő is szívbeteg lehet, őt is érintheti ez, hogy folyamatos orvosi ellátás, kardiológiai vizsgálatra kell járni neki is, mert a szívét neki is támadja, és ővel is lehet probléma későbbiekben.
Van segítség? Sikerült eddig már valamennyit segítséget összegyűjteni?
Hát, nehezen megy sajnos. Egyre többen gyűjtenek, sok beteg gyerek van. Addig még ő, neki nem diagnosztizálták, nem is tudtunk erről, hogy létezik ilyen betegség. És sajnos most már egyre többet hallani. Meg minden más betegség, minden gyűjtenek mindenki. De tulajdonképpen nekünk mindig elmondjuk, hogy csak 1 millió embertől 1300 forint kéne, hogy összejöjjön ez az 1,3 vagy 1,1 a Dubajba, hogy kijuthatnánk, hogy megkapná ezt a génterápiát. Mert ha késő kapja, meg leesik a lábáról, mert a statisztika szerint ilyen 10 éves korukban ők tolószékbe kerülnek. És a 20 éves korban ugye az átlag életkor, hogy halál, meg minden támad, és a szívizom, és akkor az már halálhoz.
Hallottak esetleg hasonló történetet?
Egy debreceni kisfiú már megkapta a génterápiát, egyedül ő Magyarországon. Úgyhogy ő már elég ügyesen mozog, úgyhogy neki hatásos. És se végleges, legalábbis nem tudni még, mert most 3. éve, hogy ezt a kísérletet bevezették, 3 éve kapta meg az első gyerek, talán 800 eddig a világon, de jó tapasztalatok vannak, de nem teljes gyógyulást ígérnek még, de hogy kitolja lényegesen az állapotromlást.
Azt lehet tudni, hogy tulajdonképpen miért ennyire nagyon magas ez az összeg?
Hát, mert ez a legnagyobb gén, a disztrofin gén a szervezetben, és nagyon nehéz olyan gyógyszert találni, ami mert folyamatos növekedésben van a gyerek, és folyamatosan pótolni ezt a disztrofin hiányt, ez nem egyszerű állítólag. Sok kísérlet van, folyamatosan több mindenről olvasok, de meg hogy most is várható, hogy engedélyeznek, de hogy mikor vagy... és nagyon drága kísérleti, hogy ezt ideig eljussanak. Hogy...
Ha valaki szeretne segíteni, hogyan teheti meg?
Hát az interneten fent vagyunk, van weblapja Ábelnak, akkor lehet ilyen PET palac visszaváltással, lehet licit csoportba, licit tárgyakat vagy szolgáltatásokat felajánlani.
Az abelgyógyulásáért.hu weboldalon bővebb információ található a segítségnyújtás lehetőségeiről és Ábel történetéről is. Az elmúlt percekben Batári Sándornét, Ábel nagymamáját hallották.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Thank you.